Ismerje meg a Magyar Rádió Művészeti Együtteseinek új évadát. Rönő Kepüszon, Láng Dorottya, Pasztírcsák Polina, Barát Emőke, Ránki Dezső, Fehérvári Zoltán, Farkas Gábor, Alexander Lüken és további fantasztikus művészek a következő évad koncertjein is. Váltsa meg Vásári, Lehel, Dohnányi, Sapszon vagy Variációk bérletét.
Reklámot hallottak.
Tanúim lesztek. A Római Katolikus Egyház fél órája.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, szerkesztőtársam Gőbel Ágoston nevében is. Hámori Kinga vagyok, a Magyar Katolikus Rádió munkatársa. Mai műsorunk tartalmából apakép és istenkép.
Tehát ugye sokszor látom sajnos, hogy a keménykedő apa az valamilyen haragvó istenképet kapott otthon, és az a haragvó istenkép az pont elviszi egy hamis vágányra.
300 éve hitben és szolgálatban Győrben.
Ingatlanjainkat elvették, és a nővéreket pedig még 2 évig meghagyták, és deportálták őket. 80 nővért vittek el innen akkor 1950. július 18-án.
A vasárnapi evangéliumot is meghallgathatják magyarázattal. A férfi léthez mindenkorban hozzátartozott a családról gondoskodás, hiszen az apaság hozzáadott érték a férfiasság megéléséhez. Csak a modern kori társadalom nyomja le ezt az érzést benne, s gyengeségnek állítja be az érzelmi kötődés megélését a gyermek irányába. Hogyan is volt ez régen, és hogyan van ma? Kik erősíthetik az apaságot a férfiakban? Léder László pszichológustól, az APA Akadémia vezetőjétől, az 5. organikus pedagógiai konferencián tartott előadása után érdeklődtem.
Van egy általános és fals elképzelésünk arról, hogy a modern apaság, tehát hogy egy apa többet van ugye a gyermekeivel, többet vállal a nevelésből, sőt, azt kell mondjam, hogy az anyával egyenlő részt, ez valami modern találmány. És minden tudásunk szerint ez nem modern találmány, hanem minél inkább visszamegyünk az időben, annál inkább jelen volt az apa a családban. Ezt könnyű megértenünk, ha arra gondolunk, hogy 1900-ban a magyar társadalomnak, egyébként a németnek is, és az Egyesült Államok társadalmának is körülbelül 90%-a mezőgazdaságból élt. Tehát ezek a családok együtt éltek, életformaszerűen együtt gazdálkodtak, akár több generáció. Tehát az apák, a nagyapák is, a férfiak jelen voltak, és ugye abból indulunk ki, a pszichológia hangsúlyoz, hogy a nevelés a jelenlét, a hiteles jelenlét. Tehát a nevelés automatikusan megtörtént. Ugye, tehát megkérdeznénk egy régi apát, hogy te hogy neveled a gyermeket, akkor furcsán nézne ránk, nem is értene, hogy mit kérdezünk. Közben pedig nevelte a gyermekét, férfi mintát adott neki, apa mintát, apai szeretetet, törődést, figyelmet, amit a 20. században, főleg a 20. század második felében az európai apák egyre kevésbé tudtak megadni. Apák is sokfélék, ugye mindig mondom, ahány férfi, annyiféle apaság. Én is ugye azokkal az apákkal találkozom, akik szeretnének vagy apává válni, vagy jobb apává válni. Az is előfordul sokszor, hogy ez egy krízis hozza elő, tehát mondjuk a gyermekeikkel olyan állapotba kerül a kapcsolatuk, vagy a gyermekeikkel olyan történik, amiért egyszer csak felelősnek érzik magukat. Tehát például kiesik az iskolarendszerből, elkezd a fia vagy a lánya rossz jegyeket hozni, magatartás problémái vannak, és előfordul, hogy apák ilyenkor kapnak észbe, hogy ők valamit ezzel szeretnének kezdeni. De én azt gondolom, mindenkinek jár az esély és a lehetőség, tehát soha sincs túl késő, de valóban így van, hogy nagyon sok apa van az én véleményem szerint ebben a bizonytalan pozícióban. Tehát nagyon kevés kellene neki ahhoz, hogy igazi apává váljon, És sajnos én azt gondolom, hogy a társadalom nagyon sok formában fékezi ezt. Az egyik legnagyobb fék, amiről most az előadásomban is beszéltem, ez a férfi image. Tehát már a fiatal emberek meg vannak zavarodva, hogy igazából ki és mi a férfi. És ugye ez a maszkulin image, ez a kemény férfi, az érzelemmentes férfi, az élvhajhász férfi, a férfi, akit lasszúval kell befogni a családba, mert igazából amíg fiatal férfi, addig nevetséges, hogy ő gyerekekkel foglalkozzon. Ez egy női dolog. Egyáltalán a törődés, ugye az egy női feladat, tehát ez sajnos áthatja a társadalmunkat. Ugye ez hozzájön az a szörnyű és nehéz helyzet, amiről hangsúlyozni szeretném, nem a nők tehetnek, ugye a nevelési intézményekben is, ugye bölcsőde, óvoda, általános iskola, középiskola, stb. Elsősorban vagy kizárólag nők dolgoznak. Tehát egy fiatal fiúban nagyon hamar megerősödik az a dolog, hogy ez az egész gyermeknevelősdi, családosdi, ez igazából egy női dolog. És egy igazi férfi az nem ezzel foglalkozik. Ugye foglalkozik ezzel is, ha olyan, de az másodlagos. És a probléma az, hogy a férfiak ettől boldogtalanok lesznek, és természetesen az anyák is boldogtalanok lesznek, és a gyermekek is, mert ott van bennünk ösztönösen, és erre vagyunk teremtve, és ezt mutatja minden biológiai kutatás, hogy apává, anyává válhatunk biológiailag. Tehát hozzuk magunkkal ezeket az ösztönöket.
Olyan szép és kifejező sokszor a magyar nyelvünk. Ott is egy szó van arra, hogy szülő. Nem csak azt jelzi az anyát, aki szül, hanem az apa is szülő. Tehát itt van valahol a magja, hogy valahol ez tényleg így egy egység.
Pontosan, és egyébként akármennyire furcsán hangzik, ugye a mai előadásomban is kitértem rá, hogy a család tervezésben, tehát az, hogy valóban megszülessen az a gyermek, a férfiaknak minden adatunk szerint kimagasló szerepe van. Tehát már az első gyermek megszületésekor nem lehet eldönteni, hogy apa vagy anya kezdeményezte. Ugye azt gondolnánk, hogy ezt anya kezdeményez, és ez egy óriási teher is az anyákon, hogy ő neki kell egyszer csak eljutni oda, hogy ő most már érzi, hogy anyává vált, de ez ennél sokkal bonyolultabb. A többedik gyermeknél pedig az apák. Egyértelműen az apák a kezdeményezők, természetesen itt benne van a születési élmény, születési kultúránk, a félelemettől nagyon sok jogos felvetés, de akkor is. Tehát az, hogy egyáltalán gyerek születik egy családban, az legalább annyira, vagy még talán azt is mondanám, hogy jobban függ az apától, mint az anyától.
Nem beszélve a személyiség alakulásához, mennyire fontos az apa jelenléte, nem csak fizikai, hanem a sok minta és a lélek, vagy az identitás erősítéséhez. Keresztény körökben kevesebb válságos helyzetet látni? Tehát ott tudják jobban azonosítani a szerepüket, az Istenben való közös feladatukat?
Hát örülnék, ha azt mondhatnám, hogy biztosan így van. Nem vagyok benne biztos, hogy így van. Emberek vagyunk, és a probléma inkább az, hogy nem kapjuk meg ezt a mintát. Tehát keresztény emberek között mozgok én is nagyon sokat, és azt látom, hogy ez a fajta férfinő, mint a modern férfi, modern nő, modern apa, modern anya, azért nagyon sok helyen hiányzik. Tehát az, hogy a jézusi tanítást ki hogy értelmezi, azért nagyon sokban függ attól, hogy kik veszik körül, és neki milyen élményei voltak. Tehát ugye én sokszor látom sajnos, hogy a keménykedő apa az valamilyen haragvó istenképet kapott otthon, és az a haragvó istenkép az pont elviszi egy hamis vágányra. Tehát hiába mélyen hívő, hiába érzi úgy meggyőződéssel, hogy ő valami jót tesz, sajnos pont egy olyan programot hajt végre, ami kárt okoz a gyerekei életében. Mert ugye egy apának nem keménynek kell lennie, egy apának szeretőnek kell lennie, mindkét szülőnek szeretőnek kell lennie, és mindkét szülőnek szeretetben kell megfelelő iránymutatással szabályos életre nevelni, értékek mentén a gyerekeit. De ez megint csak szeretném hangsúlyozni, ez jelen kell lenni.
Ugye azt beszéltük, hogy a társadalom ítél, de talán lehetősége van dicsérni is. Tehát hol vannak azok a közegek, lehetőségek, ahol erősíthetjük az apaságot a férfiakban?
Én azt látom, a férfiak számára nagyon-nagyon fontos a másik férfi mintája. Tehát ha vannak hiteles az apaságot pozitívan, hitelesen megélő férfiak, ezek a férfiak nagyon sokat tehetnek azért, hogy a körülöttük lévő férfiak ezt másképp lássák. Tehát amikor én is erről beszélek, az egy óriási előny, hogy én magam is apa vagyok. És ugye elmondom férfiaknak, hogy ez egy óriási kaland. Hogy milyen szuper, amikor én a gyerekemnek mesét olvasok reggel, én azt imádom. És imádom azt, hogy megyek érte az iskolába. Az nekem a nap fénypontja, hogy találkozunk, és beszélgetünk, és megfogja a kezem. És ez sokszor sokkal többet számít, mint bármilyen pszichológiai előadás, mert nagyon sok férfi egész egyszerűen akkor meri bevallani, hogy ő is ilyen érzésekkel küzd, vagy csak hát ő nem tudta, hogy ez lehet, meg szabad. Illetve nagyon sok férfinél felkeltem az érdeklődést ezzel, hogy ezt így is lehet csinálni. Egy munkamániás vezető, akinek én terápiás vezetéspszichológiai tanácsadást adtam, egész egyszerűen nem bírta este abba hagyni a munkát. És volt egy gyönyörű kislánya, ki azóta már egy felnőtt hölgyé vált, és megkérdeztem tőle, hogy nem tud-e valamilyen közös programot a kislányával. És ez a férfi kitalálta, hogy ő elkezd gitározni. És eltelt X idő, és bevallotta nekem, mivel már élménye volt, hogy alig várja, hogy hazaérjen, és gitározzon a kislányának. De ez az élmény hiányzott. És ezt az élmény nem kapja meg, vagy nincs valaki körülötte, aki azt mondja neki, hogy hát nézd meg, milyen fantasztikus, bizony eltelhet úgy ez a gyerekkor, hogy nem is látja az apját.
Apák napjának nincsen hagyománya a hazánkban, de mégis valahol innen-onnan azért beszivárog. Van rá igény, vagy például így is fókuszálhatunk az apákra, hogy akár az anyák napja mellett, vagy bármelyik napon, de ugye megemlékezünk arról, hogy ők is fontosak.
Én egyébként pozitív vagyok. 10 évvel ezelőtt senki nem tudta, hogy van apák napja, ez radikálisan és pozitívan változik. Tehát azt látom, hogy ez megjelent, most már az, hogy van apák napja, tudják, abban még bizonytalanok sokan, hogy mikor van. Nem is szerencsés a dátum, mert június 3. vasárnapja, amikor ugye pont általában vége az iskolának, megyünk mindenfelé, úgyhogy én maximálisan támogatom Szent József napját, abszolút lehet anyák napját, apák napját együtt ünnepelni, lehet szülőnapot ünnepelni, teljesen mindegy, de a tapasztalatom az, hogy nagyon-nagyon jól esik az apáknak. És nagyon jót tesz az apa-gyerek kapcsolatnak. Ez mégiscsak egy támogatás, hogy létezik apa is, és mi azt észrevesszük.
Léder László pszichológussal, az APA Akadémia vezetőjével az 5. organikus pedagógiai konferencián tartott előadása után beszélgettem.
Hétfő volt, mikor született, én kivártam volna, de nem lehetett. Tudod, a számla nagy, a munka se vár, s jött a hír, hogy a fiam már jár. Aztán láttam, ahogy nevet és fut elém, hogy ő pont olyan lesz, mint én, majd ugyanolyan lesz, mint én. Üres bölcsőt ringat a holdfénye, s mindig ez a mese vége. Apa, mikor jössz, fiam, mennem kell, az élet csupa kötelesség, de sokat leszünk együtt még.
A Szent Orsolya rendet Merici Szent Angéla alapította a 16. században Szent Orsolya Társasága néven, melyben a rend tagjai a leányok lelki és szellemi nevelésén fáradoztak. Az orsolyita nővérek 1726-ban Győrbe is megérkeztek, s azóta közel 3 évszázada oktató és nevelő munkát végeznek. E jubileum alkalmából nyílik ma délután 5 órakor kiállítás, az Orsolyiták Győrött 300 év hitben és szolgálatban címmel Győrben, a Gutenberg téren található Triangulum galériában. A megnyitón köszöntőt mond Veres András, győri megyéspüspök, közreműködik a Prohászka Ottokár Orsolyita Gimnázium általános iskola és óvoda kórusa. Holnap reggel pedig a 300 éves jubileum alkalmából reggel 9 órakor mutat be hálaadó szentmisét Veres András megyéspüspök a győri Nagyboldogasszony székesegyházban. Matkovics Mária Emerika és Bernik Rozália orsóit a nővérektől Kékesi Enikő érdeklődött, a nővérek magyarországi és győri jelenlétéről, valamint az 50-es évek deportálási időszakának megpróbáltatásairól.
1726. július 15-én Bécsbe jöttek a nővérek, 5 nővér alapító vagy megbízott főnöknővel együtt, és már szeptemberben megkezdték a tanítást a Káptalandomban, és már 60 tanulója volt. Hát ez fokozatosan bővült, elemi iskola, polgári iskola, akik végeztek, azok vagy tanítóképzőbe mentek, mert a rendnek volt tanítóképző fokozatú iskolája is, és ipariskola. Az ipariskola olyan volt, hogy már adott érettségit. Bejött a kis óvodás, és kiment, mint keresőnő, vagy mint tanítónő, vagy mint ipariskolát végzett, szakmát végzett hölgy. Ez fokozatosan bővült 1726-tól, amire 1948-ban az államosítás megtörtént, akkor több mint 1200 diákja volt a rendi iskolának. Ingatlanjainkat elvették, és a nővéreket pedig még 2 évig meghagyták, és 1950-ben deportálták őket. 80 nővért vittek el innen akkor, 1950. július 18-án.
Lehet róluk tudni, hogy mi lett az ő sorsuk?
Az, hogy 3 hónapig még lágerbe voltak, és akkor úgy, ahogy formailag megegyezett az állam az egyházzal, a katolikus egyházzal, és az, hogy nem élhettek közösségben, nem taníthattak, és nem foglalkozhattak fiatalsággal, tehát le kellett venni a rendi ruhát a lágerből, amikor kijöttek, és mindenki hát oda ment, ahova tudott. Részben vállaltak civil munkát, részben a családok fogadták be, de a családok se tudták befogadni, mert akkor az ő egzisztenciájuk volt veszélybe, úgyhogy hát pénz nélkül, ruha nélkül, lakás nélkül, és hát ők látták, hogy ő nekik most már ez a életforma, ez a szerzetesi közös életforma nem valósul meg, és igyekeztek a hétköznapi életbe elhelyezkedni. Volt, aki például a tanítóképzőnek az igazgatónője a győri egyik tüzéptelepén portás volt. Voltak, akik tanítottak, tehát tanárok voltak, azok voltak, akik takarítást vállaltak, voltak, akik pici babákhoz felügyeletet vállaltak, családok, tehát olyan, amilyen lehetőségek voltak, azokat próbálták magukévá tenni, és hát elhelyezkedni, hogy valami fizetéshez jussanak, és akkor úgy fokozatosan kialakult, hogy mindenkinek az élet munkaköre, tehát volt fix fizetése, és úgynevezett majd nyugdíj helyzet, akkor végén úgy próbáltak lakáshoz jutni, részben összesegítették a rokonok, ismerősök, de részben úgy is, hogy összeköltöztek ketten, hárman, és akkor így próbálták fizetni az albérleti szobát. Volt olyan nővérünk, akkor ágyra járó volt. Például a Riharszgyárban 2 nővérünk is, akik hát zeneakadémiát végzett az egyik, a Krizosztoma nővér, és hát az Ágnes nővér is, az is magas képzettségű tanárnőt. Hát ők a Riharszgyárban felváltva dolgoztak éjjel-nappal, hogy még el tudják látni, mert még közben hát voltak kicsi babákat is, akik elvállaltak őrzésre, addig még az anyuka munka helyén volt, és akkor így váltogatták egymást, hogy egyik ment éjszakára, másik nappal, hogy el tudják még a kicsi babát is látni. Aztán mindenki egy picit nyugdíjhoz jutott a végén, amikor már ugye nagyon kialakult a nem közösségi élet, akkor azért mindenkinek ismétlen volt lakása is. Igyekeztek.
50-ben feloszlatják a rendet, eltelik 40 év, várják az idők jeleit. Mi hozta meg az újra rendé való állásukat?
A rendszerváltás. Utána engedélyezték az 1950-ben betiltott rendek működését. És a rendszerváltás után nem egyszerre indult minden szerzetes rend, hanem a lehetőségekhez mérten. Egerben már 1991-ben és Sopronban indult a katolikus iskola, illetve katolikus kollégium. Egerben nem kértük vissza a katolikus iskolát, mert fölmérte Márta anya, az akkori megbízott tartományfőnöknő, hogy nem bírjuk viselni a terheket, annyi terhet, de 6 katolikus iskolát létesítettünk a visszaszerzett iskolákból. Győr csak 1993-ban tudott indulni, mert a balettintézet egy része tanyázott nálunk, illetve egy állami kollégium volt, és mire a város vezetősége is beleegyezett, hogy átadják az épületet, 1993 lett. Nagyon sokat köszönhetünk Pápai Lajos püspök atyának, aki síkra szállt a Szent Orsolya rend visszaállításáért, és valóban nagyon sokat tett, eleve országosan a katolikus iskolákért. Tehát ő a katolikus iskolák újra alapításának zászlóvivője volt valóban.
1993. július 15-én nagyon sok küzdelem árán visszaadták az épületet, és az Apáca utca 41-43 szám alatti általános iskolát. Akkor még a tanítóképző működött, mint városi iskola, de ezt az általános iskolát visszaadták. A tanulóknak egy része, de Zömében maradt az iskolába, és vállalták a katolikus tanítás, katolikus nevelést vállalták, úgyhogy 1993. augusztus 29-én ünnepélyes évnyitó volt, pápai püspök úr vezetésével ünnepélyes szentmise, és 1993. szeptember 1-én megindult a tanítás 850 gyermekkel. Tanárok, tantestületből szabad volt a választás, akik ki akartak válni, azok kiváltak, akik maradtak a tantestületbe, azokat az egyház megye, mert jó, a rend visszakapta az iskolát, de fenntartóilag az egyház megyét bíztuk meg. Ő volt a fenntartó, nagyon szépen indult, nagyon lelkesen, és nagyon nehéz körülmények között, mert az iskolának a berendezéséből alig maradt valami. Például iskolapadok nem voltak. És ezt mind július 15-től szeptember 1-ig meg kellett oldani, és itt nagyon nagy érdeme volt a Hernádi Lászlónénak, az újonnan kinevezett igazgatóhelyettesnek, és Szabó Péternének, aki a gazdasági vezető volt, és külföldi magyar kapcsolatokat keresve megoldották, szereztek padokat, még a padlásról is lehordták. Tehát úgy kapták vissza, mint hát nem működő iskola, de sikerült szeptember 1-re működőképessé tenni. És így nagyon szépen beindult, és hát mai napig tart.
Matkovics Mária Amerika és Bernik Rozália orsóit a nővérekkel Kékes Jenikő beszélgetett. A vasárnapi evangéliumot Varga László atya, a Váci Székesegyház karnagya olvassa fel, melyhez Martos Levente Balázs, Esztergom budapesti segédpüspök fűzi gondolatait.
Evangélium Szent János könyvéből. Abban az időben Jézus ezt mondta Nikodémusnak. Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta oda, hogy mindaz, aki benne hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Isten nem azért küldte fiát a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy általa üdvözüljön a világ. Aki hisz benne, az nem esik ítélet alá, de aki nem hisz, az már ítéletet vont magára, mert nem hitt Isten egyszülött fiában. Ezek az evangélium igéi.
Az üdvösség történetében Izrael áll Isten színe előtt, vádolva, kérve őt, hogy mutassa meg irgalmát újra, törések és árulások után és mindennek ellenére. A mostban, a végső időben a hívő, még a keresztény hívő is Istenre tekint, kérve, könyörögve, hogy segítse őt felismerni olyannak, amilyen. Öröktől fogva élőnek és elevenítőnek, önmagát ajándékozónak. Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta oda, hogy mindaz, aki ő benne hisz, el ne vesszen, hanem örökké éljen. Olvassuk Jézus szavait Szent Háromság vasárnapján. Mi ez, ha nem válasz ki nem mondott legbensőbb kérdéseinkre? Mi ez, ha nem valamiféle végső nagy bizonyíték, minden időkre érvényes jel, egy szinte felfoghatatlan szerep és helycsere története? Jézus szavai János evangéliumában valamelyest kilógnak közvetlen összefüggésükből. A mester Nikodémussal beszélget éjjel, talán mert a főtanács tagja nem mert nyilvánosan szóba állni a galileaival. Amit addig hallott újjászületésről, lélekről, amely ott fúj, ahol akar, megdöbbentette már. Ha lett volna más kérdése, benreked, csak hallgatja Jézust. Ő pedig váratlanul elszakad a beszélgetés addigi fonalától, egy öreg tanácsnok és tanító kételjének megválaszolásától, túllépi már Izrael határait is, és az egész világ életéről, megváltott, megőrzött és visszaadott életéről beszél. Isten a legdrágábbat adta oda, egyszülött fiát. Isten az emberek kezébe adta fiát, akinek ezért szenvednie kellett. Ez az odaadás folytatja és beteljesíti, hogy Isten elküldte, a világba küldte fiát, hogy velünk járjon, hogy valamelyest megismerjük, hogy elképzelhessük az arcát, a komolyságát és derűjét, mert ő szerető ítélet, igazság és irgalom. Mert Isten adta, mert Isten küldte, egészen benne van minden gesztusában, ha néha megdöbbentő módon is, az örök Isten. Mert Isten, Atya, Fiú és Szentlélek, ezért lehet a Fiú egészen az Atya arca. Ezért lehet az ő élete, kínhalála és feltámadása az a hely, amelyet megsejtünk Istenben, ahová meghívást kapunk, ahol megsemmisül a bűn és megújul az élet. A Nikodémussal folytatott beszélgetés ráébreszt arra, hogy a Szentlélek nélkül nem értjük meg az Atya és a Fiú kapcsolatát, amelybe a Fiú küldetése és halála beavat. Az evangélium előszaváig az ige himnuszig kell visszalapoznunk, hogy még egy összefüggésre ránézhessünk. Arra, hogy ez az odaadás egyben kinyilatkoztatás, amely a teremtéssel kezdődött és a megváltásban folytatódik. Istent és az ő szeretetét arról ismerjük meg, amit tesz. A Szent Háromság titkát az érti meg, aki befogadja, és akit a szeretet Isten egészen befogad. Péter, szeretsz te engem? Az evangélium végén a szerepek újra megfordulnak. A Fiú egészen alázatosan a tanítvány szeretetét kéri. Szeretsz te engem? Ismersz te engem?
Kedves hallgatóink, műsorunk egyházi felelőse Varga László atya, valamint szerkesztőtársam Göbel Ágoston nevében is köszönöm figyelmüket. Hámori Kingát hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Tanúim lesztek címmel a Római Katolikus Egyház fél órája hangzott el. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. A Duna Média Szolgáltató non-profit